A tanárnők tanárnője, dr. Pennavin Olga. Zsilniknek igaza van, amikor olyan kitartóan meséli, ismerteti, magyarázza a munkatársainak az eljövendő projektum lényegét, mert így az ember tudomást szerez arról az emberről vagy eseményről, akiről, amiről filmet vagy műsort készít. Mindig az ismeri legjobban a témát, akinek az ötletét vagy forgatókönyvét realizáljuk. Mi rendezők, vagy ismerjük a témát, vagy nem. Nem lehet elvárni tőlünk, hogy szakmai vagy egyetemi szinten ismerjük a mezőgazdaságot, a gyártási folyamatokat, értsünk a festészethez, bár ez közelebb áll a szakmánkhoz, irodalomhoz, költészethez és még sok minden máshoz. Ezt mind csak azért mondom, mert lelkiismeret furdalásom van, amikor visszagondolok a tanárnő Olga néni portréfilmjének az elkészítésére. Addig nem kísértem figyelemmel, és komolyabban nem is érdekelt a néprajzkutatás, de lehet, hogy erőt kellett volna venni magamon, és egy kicsit átlapozni a szakkönyveket, hisz a legtöbbet közülük saját maga, dr. Pennavin Olga, a Vajdaságban dolgozó összes magyar tanárnője írta. Megbíztam dr. Matyevics Lajosban, feltételezve, hogy tudni fogja, mi a fontos. Különben is tőle eredt az ötlet, hogy könyvismertetőként készítsünk filmet dr. Pennavin Olga a Nagy Család szervezett Szlavóniában Kórógyon című új könyvéről. Matyevics egy fél oldalnyi szinopszist adott le Gyulának, ő pedig kapott az alkalmon és rábeszélt bennünket, ha már beszélgetünk a tanárnővel, készítsünk portréfilmet róla. Gyulának jó, de teljesen más koncepciója volt az ilyen műsorokkal kapcsolatban. Annak a híve volt, hogy fel kell venni filmre minden olyan embert, akit még lehet, és aki fontos az utókor számára. Később, ha majd esetleg megint portréfilmet akar készíteni valaki, akkor nyugodtan előveheti a dokumentációból és felhasználhatja, ahogy kívánja. Ebben igaza volt, mert nekünk is jól jött volna egy kis élőkép, amikor Bosnyák Istvánnal készítettük a Bészabó György műsort. Amikor megszületett az új ötlet, hogy ne csak könyvbemutatót, hanem inkább portréfilmet készítsünk, a szinopszist nem változtatták meg. 3 forgatási napot kaptunk a félórás műsorra. Úgy terveztük, hogy 2 napot Kórógyon és 1 napot az Újvidéki Egyetem bölcsészkarán forgatunk. A tanárnő nem engedte, azaz fölöslegesnek tartotta, hogy a lakásán is készítsünk fölvételt. Úton Szlavónia felé és forgatás közben ismertem meg közelebbről. Előzőleg már többször találkoztunk a tanszéken vagy különböző előadásokon, de ilyenkor csak pár kedves szót váltottunk, és annyiban maradt az egész. A műsor készítés alatt ismertem meg hallatlan tapintatosságát, kapcsolatteremtő képességét, kedvességét, közvetlenségét és humorérzékét. Utazás közben reménykedtem, hogy kifaggathatom. Gondoltam, közelebbről megismerem az életútját, a munkásságát, de teljesen fordítva történt a dolog. Őt minden érdekelte, így a televíziózás is. Ő faggatott ki engem úgy, hogy észre se vettem. Olyan dolgok után érdeklődött, amit már részben szerintem ismert is. Így többek között az érdekelte, hogyan készül egy műsor. Kaptam az alkalmon, és részletesen elmeséltem neki a munkafolyamatot. Elmagyaráztam, hogy mennyire fontos a kép a televízióban. Büszkén meséltem arról, hogyan lehet elmesélni egy eseményt képpel, szöveg nélkül. Csak bólogatott, figyelt és mosolygott. A végén megjegyezte. Ott Kórógyon szerencsére lesz elegendő kép a műsorhoz. A néprajzkutatás nagy része tárgyakból, képekből áll. A későbbiekben ez be is bizonyosodott. Amikor odaérkeztünk, először fölkerestük a tanárnő egyik adatszolgáltatóját, Bence Birikét, aki abban az időben körülbelül 50 éves lehetett. Szeretettel fogadott bennünket, és külön megörült a tanárnőnek. Bár a tanárnő ismerte a falut, mint a tenyerét, Azért megkérte Birikét, maradjon velünk és kalauzoljon bennünket. Furcsa név volt a Birike. Sokszor Pirikének szólítottuk, de nem haragudott, megszokta már. Furcsa volt a beszéde is. Mondataiban néha számomra ismeretlen szavak, hangok jelentek meg. A tanárnő csak mosolygott és biztatta Birikét, beszéljen úgy, ahogy szokott. Hallgasson csak oda Árpád, mintha kódex irodalmunk nyelvét hallaná, mondta. Amikor Birike újra megszólalt, a szokatlanság, a hangképzés eredetisége, a kettős magáhangzók jelenléte adták meg azt a különleges beszédformát, amit hallhattunk. Mi, városi magyarok, ilyesmivel nem találkoztunk. Számomra ez különösen új volt, hiszen akkor jártam először életemben Kórógyon. De tanárnő, kérem, honnan ez az egyediség? Hogy nem keveredett a nyelv a horváttal, hiszen itt a környéken, Szlavóniában, horvát környezetben élnek a magyarok? Kérdezősködtem. A tanárnő csak mosolygott. Majd elmondom, Árpád, ha jól értettem, önöknek képek kellenek. Most először kimegyünk a falu végére, a legelőre. Onnan szépen lehet látni a falut, a házakat. Ősz volt. A végtelen, sárguló legelő szélén egy szomorú, nyakán tört, lehajtott fejű gémes kút állt. Közeléből vettük föl a falu szélén álló nádfedelű házakat. Érdekes módon a falu poros főutcája beletorkollott a nagy legelőbe. Körülöttünk mindenütt az égbe érő végtelen táj. Valójában, s ezt ott tudtam meg, az ősmocsár a palác közepén álltunk. A benne nőtt nád, mocsári tölgy és bükkfa között bújt meg az évezred elején a korog, a nemes ember. Még várat is építetett magának. Se a törökök, se az államhivatali személyek nem merészeltek bemenni a mocsárba. Így maradt meg Kórógy, Szent László és Haraszti, mint elfelejtett magyar népsziget. Még ismert helybéli betyárnyuk is volt, az Egyedi János és valami Szavics Milos. Balladát is énekeltek róluk, arról, hogy rabolták ki a kórógyi papot. A mocsár kiszárítását 1914-ben fejezték be. Azóta a sziget, többé nem sziget, elhalványodnak lassan a népszokások is, változik a viselet, a nyelv. Az egyik utcában, ugyancsak a képek miatt, megálltunk egy nádfedeles háznál. Már nem lakott benne senki, de jól tükrözte a falu jellegzetességét. A házon, az udvaron nyomon lehetett követni a nagy család szervezetét. A jókora udvarban, a jobb oldalon a gazdaháza, mellette folytatólagosan a fiatalok szobája, az ócsa, végig az épület elején faragott tölgyfa oszlopokból készült a tornác. A gazdaháza három helyiségből állt. Elől az utca felől volt a szoba, ahol a nagy család szervezetének főnöke, irányítója aludt a feleségével. Ő vezette a gazdaságot, és ő volt mindennek a megmondhatója. Minden este, a vacsora után kiadta a másnapi feladatokat. A család minden tagja neki számolt be az elvégzett munkáról. Vacsora közben azonban tilos volt a munkáról beszélni, és nem volt szabad fölkelni az asztaltól, amíg a gazdasszony be nem fejezi a vacsorát, mert különben nem fog kotlani a tyúk. A család pénzét is a gazda őrizte egy rongyzacskóban. A zacskót nappal a mellén, éjjel a hóna alatt tartotta. Sokszor megtörtént, hogy a részeges gazda elitta az egész vagyont. Ez istenverte nehézség volt a család számára. A jó gazda még asszonya elől is eldugta éjjelente a pénzt. A második helyiség, a szenes ház, a konyha volt. Itt volt a tűzhely. A konyhának nem volt mennyezete. Szenes szobának hívták azért is, mert a füst miatt feketék voltak a falai. A gazdaházba csak a szenes ház ajtaján lehetett bejutni. A harmadik szoba volt az éléskamra. A ház folytatásában voltak az ócsák, a fiatalok részére elkészített szobák, az ólhoz hasonlító, ablak nélküli kis helyiségek. Csak a fából készített ágy és a kócsag, a ruhásláda volt a bútorzatuk. Benne tartotta a menyecske a ruháit. Télen a nagy hidegekben a menyecskék egymással vagy férjükkel összebújva melegedtek. Sokszor egyedül vacogtak a nők, mert házastársuk az istállóban a lovaknál a többi férfival együtt töltötte az éjszakát. Az udvar legszebb része a tornác és a hambár volt. Kézzel faragott oszlopokból készültek. A tornác oszlopokat boltívvel kötötték össze, és ahol csak lehetett, faragással díszítették. Az udvar bal oldalán állt a hambár, itt voltak az ólak is. A hambár néha sokkal díszesebb volt, mint a ház tornáca. Nyáron a vörös fűzött paprika száradt rajta, vagy a galambok turbékoltak a tetején. Sok volt a bükkfa, ezért mindent, amit csak lehetett, fából készítettek. Még a fejfákat is a temetőben. Másnap anyaggyűjtést improvizáltunk. A tanárnő elbeszélgetett egy helybéli idős nénivel. A lakodalmi szokásokról faggatta. Látszott, hogy szinte családtagnak számít. Mindenütt nagy szeretettel fogadták. Kórógyi látogatásunk végén több házról, utcáról készítettünk felvételt. Másnap Újvidéken az egyetemen a tanárnőről munkatársai beszéltek. Mindenki hálával, dicsérettel, elismerően szólt. Ha jól emlékszem, a diákjai között is készítettünk róla egy felvételt. Mint már említettem, a műsorból végül nem portré, hanem dokumentumfilm lett, egy kutató munkája címmel.